Itt velem szemben a stúdióban pedig Nagy Bertók Anita, nemzetközi kávébíró. Szervusz, Anita!
Hello, szia, szia!
Amikor mi találkoztunk pár héttel ezelőtt egy eseményen, ahova engem meghívtak az ír kávé zsűriébe, na nem szakmai zsűriébe, hogy én döntsem el, hogy melyik a jó ír kávé, inkább az volt a feladatom, hogy a baristák vagy azok a versenyzők hogyan kommunikálnak a színpadon, hogyan adják elő azt az attrakciót. Ott ültünk egymás mellett, és akkor én nagyon-nagyon nagy tágra nyílt csodálkozó szemekkel tettem föl neked ezer és ezer kérdést, hogy egy nemzetközi kávébírónak mi lehet a feladata, és aztán nagyon hamar kiderült, hogy te nem akármilyen nemzetközi kávébíró vagy, mert egy nagyon elismert, a világ minden pontjára hívnak, világbajnokságot, olimpiát nem rendeznek nélküled, tehát egy olyan szakember vagy, akinek egyébként föl tudom sorolni a titulusait, hogy hivatalos SCA oktató, World Coffee Event, VCE, Szenzor, világbíró, vizuális világbíró, latte art. Szóval hogyan, mióta, vagy hogy kezdődött?
Köszönöm szépen. Hogy kezdődött? Körülbelül 20 éve kezdődött az egész kávés útvonalam, úgymondva. Baristaként kezdtem, és annyira elragadott magával ez az egész világ, tehát az egész kávés világ, hogy csak jöttek a lehetőségek, és én megéltem a lehetőségekkel, hogy mentem, képeztem magam, nagyon sok kávét kóstoltam, és tudat alatt úgy vettem észre, hogy telt az idő, hogy egyre jobban, egyre többet fejlődök ebben a kategóriában, tehát főleg az érzékszervi bírói kategóriában, a kóstolással, és így lehetőség adódott arra, hogy zsűrizzek, elkezdjek zsűrizni, először is tehát nemzeti szinten, akkor még Írországról beszélünk, tehát az ír nemzeti bajnokságokon kezdtem el zsűrizni, és aztán jött a lehetőség, hogy akkor van világbírói képzés is, hogy már van egy adott tapasztalat, és elindultam, elvégeztem, és 2012 óta mondhatni aktív bíró vagyok, különböző
ugye,
versenyeken.
Ugye ilyenkor, amikor egy ilyen szakmáról beszélgetünk, mint ami a tiéd is, de bármelyik, ahol képességek és készségek egész sora kell ahhoz, mert hát valamit mégiscsak érezni kell. Biztos, hogy sokkal nagyobb szenzorokkal vagytok nyitottak ezekre, de akkor is elmondtad, meg most is azt vettem ki a szavaidból, hogy voltak éppen azért ez tanulás és gyakorlás nélkül nem lehet ezekre a posztokra följutni.
Igen, tehát nagyon sok gyakorlás, pontosan, ahogy mondod, és különböző kávékat, tehát hogy nem csak mindig ugyanazt, amit mondjuk szeretek és megszoktam évek óta, vagy évtizedek óta, hanem kell egyfajta nyitottság is ahhoz, mert ugye a kávé az nagyon kulturális dolog, hogyha globálisan levetjük, de most csak Európát nézzük is, pici, kisebb országok, és mégis mások a kulturális szokások, tehát ahogyan fogyasztják, és amilyen típusúakat fogyasztanak. És akkor ezzel a gyakorlásokkal, illetve nagyon sok technikai és módszertan van egyébként ez a tudomány mögött is, amit lál is lehet, ki lehet vetíteni úgymond az egész élelmiszeriparra, tehát hogyha különböző élelmiszereket kóstolok, tehát a kávénál is nagyon hasonlít, de ugye azért itt vannak tematikus feladatok, amik mentén gyakorlunk, mint kóstolók.
Ugye azt megtanultam ezen a bizonyos ír kávé versenyen, hogy az ír kávét üvegpohárba kell elkészíteni, mert ott jön a vizualitás első szinten. Tehát kell, hogy lássátok azt, hogy hogyan néz ki. Aztán akkor, amikor a láttéről fogunk majd beszélni, ott pedig kiderült számomra, hogy nem kell, hogy átlátszó legyen a pohár, mert ott nem az a fontos. Tehát akkor ti is úgy vagytok, mint mondjuk a szomeliék, hogy először nézitek a bort, kávét, hogy épül fel, megszagoljátok, és utána aztán jön a megkóstolás, amikor pedig az érzékszervi vizsgálat?
Igen, de érzékszervi vizsgálat, ahogy mondtad, elkezdődik a szemmel. Tehát, hogy vizualitását.
Jó, akkor rajzold le nekünk, persze képletes, hogy ír kávénak hogyan kell kinéznie?
Egy ír kávénak, hát kontrasztosan, hogyha oldalról nézzük, és ugye üveg tradicionálisan meg egyébként.
Ez egy hosszú poharat feltételezünk?
Hosszú, de ez is tulajdonképpen változó. Tehát attól függően, hogy melyik bárban, vagy melyik vendéglátóegységben mit választanak ki. Viszont az üvegpohár itt fontos szerepe abban van, hogy hogy a maga a kávé, az alsó része, ami ugye sötét, és a felső része pedig a krém, hogy mennyire szépen fekszik egymáson, és ugye nem keverednek össze. Tehát tulajdonképpen az írek hasonlítják is vizuálisan a Guinnesshez.
De pont ezt akartam mondani, hogy mert én is láttam a példákat itt a versenyzőknél, és nekem is a Guinness jutott eszembe, mert ugye a Guinness az a sör, amelyiknek olyan feszes és olyan kemény a habja, hogy gyönyörű szép kontrasztot képez fönt az az egy centi, utána pedig ott van a sötét nagy test.
Így van. És az írkávé is hasonlóan néz ki, szóval ezt figyeljük, hogy ez nagyon fontos, hogy a krémnek olyan állaga legyen, hogy tulajdonképpen gyönyörű szépen ráfeküdjön a magára a kávéitalra.
Egyébként az írkávé annyira emblematikus kávé, hogy a világban mindenhol csinálnak írkávé versenyeket? Vagy az inkább...
Nem mindenhol.
Viszont
nem.
A latte?
Lattét sem, de vannak különböző részei, vagy különböző kontinensek, ahol például a latte art maga, mint művészet, ugye ez tejhab művészet tulajdonképpen, hogy nagyon, nagyon gyakori, vagy gyakran rendeznek ilyen típusú versenyeket.
Hát ez volt most nyáron Milánóban,
igen.
Aminek te a zsűriében benne voltál.
Igen.
Hányan jelentkeznek egy világbajnokság, vagy egy világkupa, nem is tudom, mi volt ez.
És
honnan?
Tulajdonképpen ez úgy kezdődik, hogy a nemzet, az adott nemzeten belül ugye rendeznek versenyeket, különböző kategóriában. És akkor az ott nyert győztes képviseli majd azt a nemzetet.
Tehát a szokásos felmenő rendszerben.
Most ez tényleg a kategóriától függ. A legelterjedtebb, úgymondva, vagy a legtöbb ország, aki részt vesz ilyen versenyekben, az a barista kategória. Aztán van a filter kávé kategória, és a latte art kategória. Ez körülbelül olyan 25 és 33-35 országról beszélünk.
És ennek te az utóbbinak voltál a zsűriében.
Így van.
Ki nyert?
Olaszországban.
Hát ha már Milánóban volt. Mesélj egy kicsit arról, hogy akkor, amikor egy ilyen latte art versenyt bíráltok, akkor mi mindenre tudtok akár még ti is rácsodálkozni?
Tehát tulajdonképpen a kreativitás. Tehát az, hogy egy latte art, főleg egy világbajnokságról beszélek, ott olyan tehetséggel és olyan technikai tudással jönnek oda a versenyzők,
és most
hogy az már adott.
Csak a felszínről beszélünk, ugye?
Így van.
Amikor ránézel a pohárra, mert nem átlátszó a pohár, és a felszín, tehát ránézel valamire, és akkor azt mondod már, hogy wow.
Így van, tehát vizuális bíróként én azt pontozom. De egyébként van ennek a versenynek egy technikai bíró része is, aki ugye a géppark mögött álló versenyzőt figyeli, hogy hogyan kezeli magát a gépparkot, mert az is nagyon fontos, mivel latte art hoz nagyon szükséges, vagyis nagyon fontos, hogy egy megfelelő espresszó, vagy espresszó alap legyen, ugye a kontraszt miatt. Tehát itt figyelünk kontrasztot, harmóniát.
Már bocsánat, mert ugye annyira nem értek hozzá, de egyből belekérdezek. A kontraszt miatt, hiszen nem látunk bele a pohárba, a csészébe, a kontraszt azért kell, hogy akkor, amikor a művész elkezdi a kompozíciót, akkor végül is a jó kávéból veszi föl azt a sötétet, amivel dolgozik fönt a tetőn, a habbal? Vagy teljesen félrevittem?
Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy van egy alap, ugye elkészül az espresszó.
Igen.
Az benne van a csészében.
Így van.
Készül hozzá a gőzölt tej, krémes állagú tejhab, és öntéssel történik az egész, tehát úgy is hívják angolul a kifejezésben, hogy free pour, tehát hogy szabad kézzel kezdik el önteni a tejet rá az espresszóra, és közben alakítanak ki különböző motívumokat, dizájnokat.
Csak a csésze mozgatásával, és annak az öntőformának a mozgatásával?
Lehet mozgatni a csészét jobbra-balra, de egyébként magának a kiöntő edény, és maga a kéz technikai öntése, amiből kialakulnak ezek a dizájnok.
Igen, de én láttam olyat is, akkor az micsoda, amikor egy ilyen kis, mint egy horgolótű lenne, és akkor azzal dolgoznak.
Igen, tehát van egy olyan kategória is, hogy van egy alap, amit kiöntenek szintén a felszínre, tehát ez most teljesen a csészel felszínéig öntik, és abból az alapból, ezzel a kis segédeszközzel, amit említettél, kreálnak, vagy konkrétan rajzolnak, vagy kiegészítenek egy-két mozdulattal csak, tehát nem az egész erről szól, mert ugye mindig a legfontosabb az hogy, hogy technikailag kézzel ki mennyire ügyes, és tud szabadon önteni bármilyen motívumot. Tehát ez a segédeszköz pedig egy-két mozdulat. Lehet, hogy most mondok egy példát, hogy van egy ilyen női alak, amit kiöntött, és akkor abból lesz az, hogy a női alak fog egy legyezőt a kezébe, és akkor az lesz a végkompozíció ezzel. Igen, a segédeszközzel.
Ugye gondolom, ezt olyan sokáig nem is lehet húzni, hiszen a habnak az állaga az nagyon fontos. Ugye ezt tudjuk azért a sütésekből, amikor ugye azon rimánkodunk mindig, hogy jaj, csak a hab össze ne essen. Ezt gondolom a kávé esetében
is. A tejnél is így van, így van. Tehát nagyon gyorsan kell ahhoz dolgozni, illetve a verseny is, mint minden verseny, időre megy tulajdonképpen. Szóval az is bele van kalkulálva, hogy a versenyzők olyan kompozíciót alakítsanak ki saját maguknak, vagy azt gyakorolják be, ami ugye belefér a verseny idejébe.
Kik a nagyon nagy tudósai ennek a, vagy tudorai ennek a szakmának, ezeken a versenyeken?
Hát tulajdonképpen ez egész latte art az olaszoktól indult el, és emlékszem én, amikor én kb. 20-22 éve kezdtem dolgozni, és pontosan barisztaként, hogy akkor még Írországban, arról beszélünk, akkor még nem is nagyon létezett ilyen kifejezés, hogy latte art. Ugyanúgy megtanultuk a krém minőségi állagát, hogy milyennek kell lenni egy láténak, de például senki nem nagyon foglalkozott, vagy nem tudtuk, hogy vannak ilyen motívumok, és a legelső motívum, ami elindult, ez egy, mint minden, vagy nagyon sok minden véletlenszerűen történik, egy szív. Először is egy körforma, egy gömbforma, amit kiöntöttek, és aztán abból egy szívecske. És akkor emlékszem azt, hogy mindenki egymás mellett mi is versengtünk a kávézóba, hogy ki tudja a szebbik szívet önteni. És egyébként ez a kör, illetve a szív az alapja az összes motívumnak, amit mai napig is használunk.
Miről szól a filter kávéverseny?
Igen, az egy teljesen más kategória, a filter kávéverseny.
De ez nem a kapszulás, amit mi iszunk.
Nem. Tehát konkrétan...
Bocsáss meg, hogy közbevágok. Épp múltkor olvastam, hogy még mindig a kotyogóval főzzük a magyarok a legtöbben a kávét.
Ez így van.
Pedig azt gondoltam, hogy régen már a kotyogó, nekem is megvan otthon, de már nem azzal. Ez igen, elcsodálkoztam, bocsánat, igen.
Igen, pont ez az, amit az imént említettem, hogy itt Közép-Európán belül is mennyire más, ahogy az emberek szokásai, hogy mit és hogyan fogyasztanak. Igen, de szerintem is a legtöbb háztartásban a kotyogó az első, még mai napig is.
A filter egyébként, csak akkor megint kezdjük az alapoknál, ez egy olyan kis párnácskát feltételez, amelyen párnácskát feltételez?
A filter kávé, ez tulajdonképpen őrölt kávé.
Igen.
Egy különböző eszközök vannak erre is, tehát vannak manuális, tehát a versenyen.
De ez egy kis zsákban benne van, nem?
Nincs benne kis zsákban. Ez szemes kávé, frissen őrölt kávé, szelektált természetesen, most ugye, hogyha az új hullám, én most erről beszélek, amiben ugye a verseny is szól. Meg említetted az SCA-t, tehát az a Specialty Kávé Egyesületen belül tulajdonképpen ez frissen őrölt kávé, berakva papír első körben, de nagyon sokféle szűrő anyag van, tehát papírban, és akkor tulajdonképpen
ez az forró a vízzel lecsöpöd. Német lecsöpöd.
Ez már az újabb verziója, de ahogy mondod, hogy klasszikus, igen, ahhoz tudnám hasonlítani.
Csak amikor ugye átfolyik szépen a
van,
víz a darált kávé.
Így van, csak ez nem elektro, most tulajdonképpen, hanem a versenyző manuálisan kézzel készíti el, és gravitációval szépen lecsöpög. És elkészül a filter kávé, tehát egy átszűrt kávé, az is hívják filter kávénak, de egyébként nagyon sokféle anyag van fémből készült, papírból készült, anyagból készült ilyen szűrő, ami ugye különböző végeredményt ad nekünk egyébként.
Már bocsánat,
csészében.
De mit lehet azon zsűrizni, amikor az őrölt kávét beletesszük ebbe a papír töltsérbe, és ráöntjük a forró vizet. Akkor
ott... Szépen lecsöpök.
Mi a végén? Igen, szépen lecsöpök, és...
Az érzékszervi bíró a végleges elkészített italt kapja meg, és mi azt kóstoljuk. Tehát forrótól teljesen kihűlt állapotáig.
Az jutott eszembe, hogy nem tudom, még tart-e ez a vita, hogy melyik az erősebb kávé, mondjuk, ami a tőlem elmosolyodott teperszedet, én nem értek hozzá, azért kérdezem meg.
Igen,
ezt így. Tehát,
nem,
melyik,
semmi gond.
Melyik az erősebb kávé, ami mondjuk a kotyogón főzzük le, vagy amit így átereztünk ezen a filteren?
Nagyon sok mindentől
az
függ maga.
Mond.
Tehát, hogy az nagyon sok mindentől függ, mert az erősség minden ember, tehát főként, hogy a fogyasztó fejében más. Tehát nagyon sok esetben nekem az a véleményem, vagy nekem ez a tapasztalatom, bocsánat, nem a véleményem, a tapasztalatom fogyasztóktól, hogy az erősséget ízintenzitásban mérik. És ugye az erősség az nem az.
Az nem az.
Az erősség az konkrétan a koffein.
Igen.
Amit tartalmaz maga a bab. Szóval
és ez pedig nem az ízintenzitás.
Nem.
Lehet erős egy olyan kávé is, aminek nem annyira intenzív az íze, és ez fordítva is lehet. Oké,
okay,
akkor most beviszem a végső tördöfést, de hogyan főzöd otthon a kávét?
Gondoltam, hogy meg fogod ezt kérdezni. Nekünk van espresszó gépünk, tehát tradicionális espresszó gép.
A karos? A húzós?
Hát nem ez a lehúzós,
igen,
hanem rendesen szűrő, tehát feltéve és akkor elhúzós, illetve nekem is vannak otthon különböző filter kávé készítő eszközeim. Szóval mi nagyon, tehát hogy vegyesen használjuk ezeket az eszközöket. Ha úgy van kedvem, akkor espresszó vagy espresszó alapú italt készítek, és fogyasztok otthon, de ha úgy van kedvem, akkor általában hétvégén, ha több az idő, akkor filter kávét készítek.
Még arra van időnk, de csak nagyon röviden, hogy egyébként kávéfronton mik a trendek most? Azaz milyen, melyik országból jövő kávék hogyan működnek a piacon?
Változnak a trendek, ugye a COVID óta nagyon sok minden változott, így a kávé fronton is, hogyha nagyban nézzük a képet, akkor a COVID óta tulajdonképpen a kapszula és a kapszulás kávék nagyon elindultak, és az új hullámos kávékra is rávetítve.
Bocsánat, zárójeles kérdés, a kapszulás kávéban kávé van?
Igen, legtöbb esetben igen, tehát az konkrétan kávéból. Kávéban benne, de egyébként összességében így nagyon nehéz megmondani. A lényeg az, amit én észrevettem, hogy egyre afelé haladunk, hogy az emberek érdeklődnek a kávé iránt. És egyre többen odafigyelnek magára az ízre is. Tehát nem csak az, hogy igen, ez egy gyors mozdulat reggel, hogy felébredek és szaladok, tehát hogy megpróbálják élvezni a különböző kávéknak az adottságait, és szerintem ez egy nagyon, nagyon pozitív irány. Tehát ezt most levetítve nem csak Magyarországon, de így...
Hát igen, és a kávéhívás az alapvetően egy rituálé.
Így
annak
van.
Megvannak
sok országnak meg
lépései.
Is vannak ezek a tehát hogy megadják úgymond a módját, hogy akkor az a kávészünet van.
Valójában egy olyan világban dolgozol, amelyik az élményt adja, pozitív élményt, mint adja
igen,
a pozitív
igen,
megélhetését
igen.
ennek. Köszönöm szépen, sok sikert.
Köszönöm
legközelebbi
szépen.
Versenyre, hova mész?
Legközelebbi, most még per pillanat nem tudom, de tavasszal indulnak, szóval.
Akkor indulnak. Nagy Bertók Anita, nemzetközi kávébíró volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.